Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
A héten eltemették immár az ukrajnai háború 99. és 100. magyar áldozatát is, ami ismét rávilágít annak fontosságára, hogy Magyarország továbbra is kimaradjon a fegyveres konfliktusból. Közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Tárca tájékoztatása szerint Budapesten. A Tárca vezető elmondta, hogy újabb tragikus híreket kaptak Kárpátaljáról, hiszen a héten eltemették az ukrajnai háború 99. és 100. magyar áldozatát is, miután most derült ki, hogy egy 31 éves és egy 47 éves kárpátaljai férfi is elesett a fronton. Sajnos kezdünk hozzászokni ahhoz, hogy folyamatosan jönnek a tragikus veszteségekről szóló jelentések abból a háborúból, ami már 4 éve zajlik, és az ég egyadta világon semmi értelme nincsen, fogalmazott. Az is sajnos elég beszédes, és az ukrajnai körülményekre jól rávilágít, hogy egyikük már majdnem 4 éve, hogy meghalt, és ezt csak most közölték a családdal, most kerülhetett sor a temetésre. Mi nem adjuk az anyaországi magyarokat, nem adjuk őket a frontra, és arra szólítjuk az ukrán hatóságokat is, hogy fejezzék be a kárpátaljai magyarok kényszer sorozását, ne vigyék el a magyar embereket erőszakkal a frontra, minél előbb békét kell teremteni, húzta alá. Nekünk külföldről soha senki nem mondja meg, hogy mit gondoljunk, hogyan éljünk, és egyes globális kérdésekben hogyan vélekedjünk, hangsúlyozta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a kommunizmus bűnei alapítvány konferenciáján Budapesten. Rétvári Bence úgy fogalmazott, aki nekünk parancsolgat, aki minket irányítani akar, aki zsarol vagy fenyeget, arra hallgatni nem szabad. Ez az a pont, amely a 20. században nagy problémát okozott, mondta, majd leszögezte, a 21. században nem szabad teret nyitni külföldi ultimátumoknak, magyar érdekekbe való beavatkozásnak. Az államtitkár közölte, a nemzet legféltettebb kincse függetlensége, szabadsága, és amikor ez sérült, akkor mindig nagy baj lett. Hivatalos, Brüsszel beavatkozik a magyar választásba, és Magyar Péter támogatja, közölte a Fidesz kampányfőnöke a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook bejegyzésében. Orbán Balázs felidézte, Elon Musk világhírű influencere Mario Nafol szúrta ki, és az X-en tette közzé, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt a magyar választások befolyásolására használja. Ugyanis kevesebb, mint 1 hónappal a választás előtt a bizottság és a nagy tech platformok, köztük a Facebookot üzemeltető Meta, aktiválták a DSA keretében működő dezinformáció elleni együttműködést. A rendszer tényellenőrök és brüsszeli finanszírozású NGO-k bevonásával szűri a kampány során megjelenő tartalmakat. Ahogy azt az amerikai képviselőház igazságügyi bizottsága már februárban is hangsúlyozta, a DSA eszközei és a Meta együttműködése különösen alkalmas a nemzeti, Brüsszel kritikus hangok gyengítésére, és a külföldi beavatkozás vágya szelektíven alkalmazható Brüsszel és szövetségesei által a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolására, írta. Brüsszel tehát mindent egy lapra tett fel, ugyanis ukrán párti kormányt akar látni Magyarország élén, hogy folytatni tudja háborús terveit. Ennek érdekében fogott össze a digitális nyilvánosságot uraló közösségi média vállalatokkal, tette hozzá. A Miskolci járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akitől a hatóságok csaknem 1 kg kábítószert foglaltak le az általa üzemeltetett rendezvényházban, közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel. Mint írták, a gyanúsított húzamosabb ideig kereskedhetett füst és kristály nevű kábítószerekkel, amelyeket a kiépített fogyasztói hálózatába tartozóknak értékesített Heves és Borsodabó-Zemplén vármegyékben. A nyomozóhatóság kedden kutatta át a férfi által üzemeltetett rendezvényházat, ahol megtalálták és lefoglalták a különösen jelentős mennyiségű kábítószert. A közlemény szerint a cselekmény bizonyítottság esetén alkalmas lehet kereskedéssel elkövetett kábítószer kereskedelem büntette megállapítására. A nagy tárgyi súlyú bűncselekmény miatt kiszabható büntetés már önmagában megalapozza a szökés elrejtőzés veszélyét, amelyet a férfi személyi körülményei kellően nem ellensúlyoznak. Végül az időjárásról. Kezdetben lehetnek hosszabb napos időszakok, napközben többfelé megnövekszik a gomoly felhőzet, erősen felhős időszakokra is számítani kell, csak néhol fordulhat elő gyenge eső, zápor. Sokfelé marad élénk az északi északkeleti szél, kora reggel mínusz 3 és plusz 5, napközben 12 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Amoris Laetitia, 14. Leó pápa októberre Rómába hívja a püspökkari elnököket, hogy a családról tanácskozzanak. Közeledik a Szentatya afrikai utazása. Közzétették programjait Algériában, Kamerunban, Angolában és az Egyenlítői Gínában. Kettősség. Sajgó Balázs atya elmélkedése Nagybőjt 5. vasárnapjára. Amoris Laetitia. Leó pápa októberre Rómába hívja a püspökkari elnököket, hogy a családról tanácskozzanak. 10 éve jelent meg Ferenc pápa szinódus utáni buzdítása, 2016. március 19-én. Ebből az alkalomból Leó pápa üzenetet tett közzé, amelyben a II. Vatikáni zsinat útmutatásait, Szent II. János Pál pápa Familiaris Consortio kezdetű, illetve Ferenc pápa Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítása nyomán a Vatikánba hívja a világ püspöki konferenciáinak elnökeit, hogy a társadalom alapjának tekintett család kihívásairól eszmét cseréljenek a szinodalitás jegyében. Ahogy a II. Vatikáni zsinat tanítja, a család a társadalom alapja, Isten ajándéka és a tartalmasabb emberiesség iskolája. A házasság szentségének erejével a keresztény házastársak egyfajta családi egyházat alakítanak, amelynek alapvető szerepe van a nevelésben és a hitátadásban. A zsinati megújulás nyomán a két apostoli buzdítás 1981-ben Szent II. János Pál, a Familiaris Consortio, majd 2016-ban Ferenc pápa, az Amoris Laetitia kiadásával ösztönözték az egyház doktrinális és lelkipásztori elkötelezettségét a fiatalok, a házastársak és a családok szolgálatára. Az antropológiai és kulturális változásokat látva, melyek az elmúlt 35 évben felerősödtek, Ferenc pápa tovább akarta lendíteni az egyházat a szinodális megkülönböztetés útján. A szinodális megkülönböztetés gyümölcseit összegyűjtve az Amoris Laetitia értékes tanítást kínál nekünk, amit ma is tovább kell mélyítenünk, írja üzenetében 14. Leó, majd felsorolja, melyek ezek. Isten szerető és irgalmas jelenlétének bibliai reménysége, ami lehetővé teszi, hogy szeretetben éljünk családi válságok idején is. Jézus tekintetének alkalmazása, és az, hogy sose fáradjunk bele a házastársi és családi szeretet fejlesztésébe, megerősítésébe és elmélyítésébe. Fedezzük föl, hogy a házasságban a szeretet mindig életet ad, és mindig valós a maga korlátozott és földi módján, ahogyan azt a megtestesülés misztériuma tanítja nekünk. Ferenc pápa rámutatott, hogy új lelkipásztori utakat kell találni, meg kell erősíteni a gyermeknevelést. Az egyházat pedig arra szólította, hogy álljon a családok mellett az elkíséréssel, a megkülönböztetéssel és a törékenységek integrálásával, túllépve a szabály leegyszerűsítő szemléletén olyan lelkiséget szorgalmazzon, ami a családi életből fakad. 14. Leó pápa ezután felidézte, hogy tavaly nyáron a Remény Szentéve során a fiataloknak az élet törékenységéről beszélt. A törékenység, esendőség része a csodának, amik vagyunk. Nem olyan életre születtünk, ahol minden magától értetődő és állandó, hanem egy olyan létre, amelyik folyton újjáépíti magát az ajándékban, a szeretetben. Ahhoz, hogy a család evangéliumát hirdessük a fiatal nemzedékeknek, meg kell tanulnunk felidézni a házasság hivatásának szépségét, méghozzá éppen a törékenység felismerésében, úgy, hogy felébresszük a kegyelem bizalmát és a keresztény vágyat az életszentségre. Támogatnunk kell a családokat, különösen azokat, amelyek a szegénység és az erőszak formáitól szenvednek a mai társadalmakban. Adjunk hálát az Úrnak a családokért, amelyek a nehézségek és kihívások dacára megélik a családi szeretet lelkiségét, mely sok ezer valós és konkrét gesztusból tevődik össze. A Szent Atya háláját fejezi ki a papoknak, lelkipásztori munkatársaknak, a hívő társulatoknak és az egyházi mozgalmaknak, amelyek a családpasztorációban munkálkodnak. Korunkat gyors átalakulások jellemzik, még inkább, mint 10 éve, ezért különösen oda kell figyelni a családok lelkipásztori ellátására, akikre az Úr rábízta a feladatot, hogy hirdessék az evangéliumot és tanúskodjanak róla. Vannak olyan helyzetek, ahol az egyház nem válhat a föld sójává, csak a világi híveken keresztül, különösen is a családok által. Ezért meg kell újítani és elmélyíteni az egyháznak ezt a vállalását, hogy azok, akiket az Úr a házasságra és a családra hív, megélhessék házastársi szeretetüket Krisztusban, a fiatalokat pedig vonzza a házasság hivatásának ereje az egyházban. A családokra ható változások láttán tehát 14. Leó pápa úgy döntött, hogy 2026. októberére összehívja az egész világról a püspöki konferenciák elnökeit, hogy kölcsönösen meghallgatva egymást, szinodális megkülönböztetéssel végig gondolják, milyen lépésekre van szükség ahhoz, hogy az evangéliumot hirdessük ma a családoknak az Amoris Laetitia fényében, figyelembe véve mindazt, amit a helyi egyházak szintjén megvalósítanak. Szent József, a názáreti szent család őrzője járjon közben értünk ezen az úton, zárja üzenetét a pápa.
Közzétették Leó pápa programjait Algériában, Kamerunban, Angolában és Egyenlítői Guineában. A Szentszék sajtóirodája március 16-án adta közre 14. Leó pápa Algériába, Kamerunba, Angolába és Egyenlítői Guineába vezető apostoli útjának programját. 14. Leó pápa látogatása Algériában kezdődik, ahová április 13-án hétfőn érkezik a fővárosba, Algírba. Ezt követően meglátogatja a Makam Ecsehit vértanúk emlékművét, amely az algériai háború emlékére épült, és amelyet 1982-ben Algéria függetlenségének 20. évfordulóján avattak fel, ahol köszöntőt mond a pápa. A Szent Atya ezután az elnöki palotába megy, ahol találkozik a köztársasági elnökkel, majd beszédet mond a hatóságoknak, a civil társadalom képviselőinek és a diplomáciai testület tagjainak a Jama el Jazair konferencia központban. Leó pápa ezután meglátogatja az algériai nagymecsetet, amely a világ egyik legnagyobb mecsete, és akár 120 ezer hívő befogadására is alkalmas. Ezután részt vesz egy magánlátogatáson az ágostonrendi misszionárius nővérek befogadó és barátság központjában, a közeli Bab el-Qued városában. A pápa a napot az algériai hívőközösséghez intézett beszéddel zárja, az algériai afrikai miasszonyunk bazilikában. Az észak-afrikai országban töltött második napján, április 14-én, kedden a pápa repülővel utazik Annaba, északkeleti kikötővárosba, amely Hippo ősi városából, Szent Ágoston otthonából fejlődött ki. 14. Leó meglátogatja Hippo régészeti lelőhelyét, majd a szegények kis nővérei szerzetesrend idősek otthonát, ahol üdvözli a jelenlévőket. A pápa ezután magánbeszélgetést folytat az ágostonrend tagjaival az ágostonrendi közösségi házban. Szentmisét mutat be a Szent Ágoston bazilikában, mielőtt a nap végén repülővel visszatér Algírba. Szerdán, április 15-én Leó pápa Algírból Juandéba, Kamerun fővárosába utazik. Útját a közép-afrikai országban azzal kezdi, hogy felkeresi Paul Barthélemy Biát, a köztársaság államfőjét az elnöki palotában. Ezután beszédet mond a hatóságoknak, a civil társadalom képviselőinek és a diplomáciai testület tagjainak a kongresszusi központban. Leó pápa ezután ellátogat a Ngul Zamba árvaházba, ahol üdvözli az intézet lakóit és a dolgozókat, mielőtt négy szem közt találkozik a kameruni püspökökkel a püspöki konferencia székhelyén. Másnap csütörtökön, április 16-án a pápa a fővárosból, Juandéból, az ország északnyugati részében található Bamendába utazik, ahol beszédet mond és részt vesz a helyi közösséggel rendezett béketalálkozón a Szent József székesegyházban. Ezután a pápa szentmisét mutat be a Bamendai nemzetközi repülőtéren, mielőtt visszatér Juandéban. Április 17-én pénteken a pápa ismét repülőre száll, ezúttal az ország délnyugati tengerparti részén fekvő Douala városába látogat, ahol szentmisét mutat be a Japoma stadionban. Leó pápa ezután magánlátogatást tesz a Szent Pál katolikus kórházban, mielőtt visszatér a kameruni fővárosba, Juandéba. Hazatérése után találkozik a közép-afrikai katolikus egyetem hallgatóival és professzoraival, ahol beszédet mond. Április 18-án, szombaton, Leó pápa szentmisét mutat be a Juandéville repülőtéren, mielőtt tovább indul apostoli útjának harmadik állomására. A pápa április 18-án érkezik az angolai fővárosba, Luandába. Első látogatása a köztársasági elnökhöz vezet az elnöki palotában. Ezt követően találkozik a hatóságokkal, a civil társadalommal és a diplomáciai testülettel, majd zárt körű találkozót tart az angolai püspökökkel. Vasárnap, április 19-én 14. Leó pápa szentmisét mutat be a közeli Kilamba városában, majd helikopterrel Muxima városába utazik. Ott a Mária kegyhely a Mamma Muxima előtti téren imádkozza el a rózsafűzért, és beszédet mond, mielőtt a nap végén visszatér Luandába. Másnap hétfőn, április 20-án 14. Leó ismét repülőre száll, ezúttal az ország északkeleti részén található Saurimo városába utazik. Ott meglátogat egy idősek otthonát, ahol köszönti a jelenlévőket, majd szentmisét mutat be a Saurimo sétányon. Ezután a pápa visszatér Luandába, ahol a Fatimai Miasszonyunk plébánián beszédet mond a püspököknek, papoknak, szerzeteseknek és lelkipásztori munkatársaknak. Április 21-én kedden reggel Leó pápa Luandából Malabóba, Egyenlítői Guinea egykori fővárosába repül. Ott meglátogatja a köztársasági elnököt, és beszédet mond a hatóságoknak, a civil társadalom képviselőinek és a diplomáciai testület tagjainak az elnöki palotában. 14. Leó pápa ezután a Nemzeti Egyetem 14. Leó kampuszán találkozik a kultúra képviselőivel, és beszédet mond, mielőtt meglátogatja a Jean-Pierre Ollier pszichiátriai kórház személyzetét és betegeit, ahol köszönti a jelenlévőket. A pápa a napot az Egyenlítői Guinea püspökeivel folytatott zárt körű találkozóval zárja. Április 22-én szerdán Leó pápa három repülőutat tesz. Először a keleti határon fekvő Mongomó városába utazik, ahol szentmisét mutat be a szeplőtelen fogantatás bazilikában. Meglátogatja a Ferenc pápáról elnevezett műszaki iskolát, mielőtt egy másik repülővel Bata kikötővárosába utazik. Batában a pápa felkeresi a börtönt és üdvözli a jelenlévőket. Ezután a 2021. március 7-i katonai bázison történt robbantások áldozatainak emlékművéhez látogat, amelyek több mint 100 halálos áldozatot és mintegy 500 sérültet okoztak, és rövid imát mond a pápa. Ezután fiatalokkal és családokkal találkozik a Batai stadionban, ahol beszédet mond, mielőtt a nap harmadik járatával visszarepül Malabóba. Afrikai apostoli útjának utolsó napján, április 23-án, csütörtökön Leo pápa szentmisét mutat be a Malabó stadionban, mielőtt repülővel visszaindul Rómába.
Kettősség. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Nagybőjt 5. vasárnapjára.
Két testvér gondtalanul játszik az udvaron. Egyszer csak egy mélyecske dongja körül őket, és amikor a két gyermek heves csapkodással megpróbálja elhessegetni a hivatlan vendéget, a méhecske megszórja a nagyobbik testvért, aki fájdalmában keserves sírásra fakad. Amikor ezután a méhecske a kisebbik felé repül, a gyermek égtelen sikoltozásban tör ki. Erre odarohan az édesapjuk, védő kézmozdulattal öleli át gyermekét ezekkel a szavakkal. Ne félj, kisfiam! Ez a méhecske már nem bánt a téged, mivel bátyád már kihúzta a fullánkját. A halál is egy ilyen méhecskéhez hasonlít, amely ijesztően megérint életem folyamán többször is. De mennyei atyánk átölelés emberi szóval, fiának szavával bíztat, ne féljetek. Pál apostol is erre figyelmeztet. Halál, hol a te győzelmet? Halál, hol a te fullánkot? Ne féljek, mert van az idősebb testvérem, Jézus Krisztus, aki kihúzta már a halál fullánkját. Jézus feltámasztja Lázárt. Ez az esemény halál előtt pár nappal történik, és ez fontos kihangsúlyozni. Jézus ezzel előrevetít két nagyon fontos dolgot. Ő is meg fog halni, ahogy minden ember, s fel is fog támadni. Ez a kettős örömhír. A nagyobbik testvérünk, aki a feltámadás és az élet, legyőzte a halált. Amikor egy hajó távolodik a parttól, kisebb lesz azok szemében, akik a parton maradtak. De azok szemében, akik a hajón ülnek, nem lesz kisebb. És mikor a hajó eltűnik a láthatáról, valóban eltűnik azok szemében, akik a parton maradtak, de az utazók nem tűnnek el, csak átmennek a másik partra. Ilyen a halál is. Mi is a halál felé tartunk, mert elindulunk az egyik parttól a másik felé. Nagybőjt 5. vasárnapjának evangéliuma arra hív meg, hogy a feltámadás fényében éljek, és ne féljek. Mert az igazi élet szétosztja magát. Aki igazán él, meg kell halnia. Szét kell osztania magát másoknak, hogy ezt az igazi életet mások is megkapják. Ezt teszi Jézus. Meg kell halnia, mint a búzaszemnek. Ha nem hal el ott mélyen a földben, egymaga marad. Egyik virágvasárnap Párizsban nagyon érdekesen játszották le, mutatták meg Krisztus feltámadását. Sírjából emberek jöttek elő, mindenhonnan. Jézus a sírba kerül emberként, és előjön Krisztusként mindenkinek felajánlva az Isten életet. Valójában Nagybőjt minden vasárnapján is az élet győzelmét ünnepeljük. Az igazi élet győzelmét, amely a szenvedést és halált nem kerüli meg. Jézus feltámadásnak és életnek nevezi magát. Ki tehet ilyen kijelentést? Nyilvánvalóan olyan valaki, aki az életet a maga teljességében birtokolja. Ez az élet hittel és szeretettel teljes isteni élet. Jézus élete. Jézus nem csak maga az élet, hanem az élet adója is. János evangéliumában az élet szó magában foglalja mindazt, ami üdvösséget, boldogságot, sikert vagy jólétet jelent. A másik három evangélista ebben a vonatkozásban legtöbbször Isten országáról beszél és elmondja, hogy Isten országa köztetek van. Ez az igazi élet tehát nem valamiféle távoli álom, hanem jelen valóság, amelyet még a halál sem képes megszüntetni, mert ez az élet Istennel való közösséget jelent, bűntől való szabadságot, békességet és bőséget a bennünk lakó lélek által. Az él igazán, aki Istenben él, és Isten is ő benne. A kirándulók közül valaki így szólt a turista vezetőhöz. Büszkék lehetnek a városukra, csodálatosak a templomaik. Az a benyomásom, hogy ebben a városban az emberek nagyon szeretik Istent. Azt nem tudom, mennyire szeretik Istent, de az biztos, hogy gyűlölik egymást, válaszolta cinikusan a vezető. E történetben is észlelhetem az utalást arra a kettősségre, amely különösen jellemző az emberre. Egyik oldalon kecsegtet a hatalom és a dicsőség, az eszemiszom, a szórakozás és az élvezet, a másik oldalon az élő vizek forrása, a világ világossága, és ő, aki a mai evangéliumban életnek nevezi magát. Kettős élet. Hány család és hány ember megy tönkre miatt? Férj és feleség egymás mellett édik le saját magánéletüket. Egymás mellett élnek, de nem egymással. Esetleg egy mással. Tényleg élek? Tényleg szeretek? Ma ismét újra kezdhetek. Nem késő.
Kettősség. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Nagybőjt 5. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a keresztútról beszélget Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával. Műsorunk a 2021. március 5-i adásunk ismétlése.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Kapzsiság és gonoszság uralkodott, hit nélküli sötétség irányított, földre küldte Isten igaz gyermekét, hirdetni az öröklét, szent igét. Földi létem megirattatott a proféciákban, felkészült akkor éjjel a sok kínzásra. Keresztúton végigvitte sorsunk keresztjét, megváltani akarta hitetlen önző népét. Emberként szenvedett, értünk kontatott vért, bűneinkért kilehelte Istenéhez lelkét.
Amen.
Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai beszélgetésünkön, és a mai alkalommal a keresztútról, illetve a keresztútnak a személyeiről fogunk beszélgetni. Észre se vesszük, amikor péntekenként, nagybőjt péntekjein, illetve hát van, akik más liturgikus időben is imádkozzák a keresztútat péntekenként, hogy egy pár személy azért úgy kiemelkedik, természetesen Jézuson kívül a keresztút állomásaival kapcsolatosan, és a gyerekek is elcsodálkoznak, amikor erről beszélgetünk, tanulunk. A múltkor volt egy aranyos élményem ezzel kapcsolatban, templomba tartjuk a felkészítő hittanórákat az első áldozásra és a bérmálkozásra, és készen voltak már a feladattal, és megkérdezték, hogy megnézhetik-e a képeket körbe. És hát ugye a keresztút képei vannak a templomban körbe, és olyan áhítattal és egymást hívva nézték végig, és hatott rájuk Jézus szenvedéseinek az útja. Öröm volt nézni, mennyire együtt éreztek Jézussal. Na de hát nem volt ezzel mindenki így. Többek között az első személye a keresztútnak, aki rögtön már az első állomáson megjelenik előttünk, Pilátus személye, ugye az ítélkező. 2000 év távlatából furcsa visszanézni Pilátus személyére, hogy ő neki kellett kimondani, tehát hogy nem, a zsidók már ugye azért előtte kimondták rá a halálos ítéletet, de mégis Pilátus volt az, aki ezt az egészet megerősítette, és itt az ítéletről, ítélkezésről szeretném, hogyha egy kicsikét beszélgetnénk. Van Jézusnak egy nagyon jó tanítása az ítélkezésről, és én ezt így most fel is olvasnám a Máté evangéliumából, és aztán majd megnézzük, hogy mit is jelent az ítélkezés, és hogy a mi életünkben hogyan is jelenik ez meg, aztán majd később visszatérünk Pilátusra is. Szóval azt mondja Jézus, ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak majd fölöttetek is ítélkezni. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magadéban a gerendát sem veszed észre? Hogy mondhatod embertársadnak, hogy hadd vegyem ki szemedből a szálkát, amikor a magad szemében gerenda van? Képmutató. Elővedd ki a gerendát a saját szemedből, s akkor hozzáláthatsz ahhoz, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből. De amikor halljátok ezt az evangéliumi részt, akkor egyáltalán gondolunk magunkra ilyenkor?
Minden evangélium azért van, hogy valamilyen úton, módon belevezesd a saját életedbe. Szóval vagy gondolkozzál rajta, vagy tanuljál belőle, és átforgasd a te életedbe, és akár a hibákat saját életedbe felismert. Szerintem nincs olyan ember ma a Földön, aki ne venné jobban észre a másik hibáját, mint a sajátját. Effektíve egy görbetükör van előttünk, és a görbetükröt most én úgy értem, hogy én belenézek, és nyilván saját magamat nem látom olyan racionálisan, mint mondjuk, ahogy téged látlak, vagy bárki mást látok, de szerintem ez egy gyarló emberi viselkedés, és a mai nap is alkalmazzuk, meg benne van az életünkbe.
Hát alkalmazzuk, az biztos, de hát azért, mert keresztények vagyunk, Krisztus követői, azért még követünk el kisebb-nagyobb bűnöket, és hát azt gondolom, hogy mivel emberek vagyunk, ezért esendőek, tehát az emberi mi voltunkból fakad. Szerintetek mit jelent az, hogy ítélkezni?
A másikról negatív véleményt megfogalmazni.
Mit? Nem feltétlenül negatívat. Mi? Szerintem egyáltalán véleményt megfogalmazni. Anélkül, hogy akár feltétlenül megbizonyosodtunk volna róla, hogy őt mindította erre, vagy hogy úgy van egyáltalán az a dolog, amit mi gondolunk.
Miért szoktunk ítélkezni?
Én úgy gondolom, hogy azért az ítélkezés, ahogy te mondtad, Zsuska, azért nem értek veled egyet, mert ha én ítéletet mondok valakiről, az általában az ítélkezés egy negatív kifejezés, egy negatív csengés. A véleménynyilvánítás az már más, úgyhogy ez két párhuzamos vonal, de mégsem ugyanaz. Szóval nyilván összemossuk a véleménynyilvánítást és az ítélkezést, de az ítélkezés az mindig szerintem egy negatív kicsengésű történet.
Bár azért a Szentírásban is használják pozitív megerősítésként is, tehát, hogy amikor csak egyszerűen a tényeket mondja el arról a másik félről, és nem negatív tényeket, hanem akár pozitívat is, de itt valóban a mai világban ez egy negatív hangzású kifejezés, ez igaz. És hát amikor én ítélkezek, akkor tulajdonképpen hát a másiknak a hibáját akarom a saját javamra fordítani, nem? És ugye térjünk vissza akkor Pilátushoz, hogy ő meghozza azt az ítéletet, hogy Jézust halálra adja, illetve hát keresztre mész, ugye ezt mondja neki, és igazából miért hozza ő ezt az ítéletet? Ez már ugye egy kifejezett olyan ítélet, ami után egy cselekvés is következik, és Jézust ugye előkészítik arra, hogy aztán majd keresztre feszítsék, de hogy azért miért is hozta ő ezt az ítéletet?
Külső nyomásra.
Miért számított neki egy külső nyomás?
Helytartó volt, és ugye mondták neki, hogyha nem teszed meg, akkor nem vagy a császár barátja. És onnantól kezdve annyira féltette az ő kis székecskéjét, hogy meghozta, pedig a felesége álmába vagy megálmodta, hogy ezt nem kellene meghozni, közölte is a férjével, és ennek ellenére meghozta, nyilván félelemből, meg félt a császártól, meg az emberektől, hogy elzavarják.
Igazából a tömeget, tehát nekem az egy kicsit gyávaságnak tűnik. Lehet, hogy más-másképp ítéli ezt meg, és akkor most itt használom az ítélet szót, de nekem gyávaságnak tűnik az, hogy megkérdezte a tömeget, és nem ő maga döntött úgy, hogy most kit engedjen szabadon.
Igen,
akit Jézust, akit Krisztusnak mondanak, és a zsidó királyának vallja magát, vagy pedig azt a bűnözőt.
Pilátus egy hatalomvágyó, és talán kegyetlen ember is lehetett, mert aztán később, ahogy az életét vizsgálták, meg a tevékenységeit, és még a nevének a jelentése is valahol egy ilyen emberre, egy zsarnok emberre utal. Igazából hatalomvágy, ugye az borzasztó nagy volt, és pozíciót szeretett volna szerezni, ő neki nem volt azért ez ilyen nagy pozíció, hogy oda rakták egy teljesen más kultúrájú, meg mondhatnék hajlatú vidékre, tehát ő ezt azért nem viselte olyan nagyon könnyen, és ezt meg akarja tartani, legalább ezt a pozíciót meg akarja tartani, és ezért is ugye enged. Az, hogy a felesége neki üzenget, én nem gondolom, hogy túl sokat jelentett volna neki. Lehet, hogy szerette különben a feleségét, ez ugye nem derül ki.
Hát de mivel a felesége, én úgy olvastam, hogy a felesége álmába kapott egy ilyen üzenetet. Ezért nyilván megint azt a szót kell használnom, hogy kicsit ostoba lehetett szegény, akár mekkora rangja is volt, vagy székbe ült, akármilyen bársony székbe ült. Azért én úgy gondolom, hogy egy embert azt tesz nemessé és nagyjá, hogy gondolkodni tud. Na most, hogyha valaki nem gondolkodik, és félelemből, hatalomvágyból, egocentrikusságból, mindenféle hátsó figyelmeztetés ellenére meghoz egy olyan ítéletet, amivel egy másik ember életét kioltja, akkor azért én azt nem mondanám egy bölcsembernek. Ez egy ilyen faramuci dolog szerintem, hogy nyilván haragszunk Pilátusra, meg elítélte a Krisztust, de másrésztről viszont ahhoz, hogy megváltunk, legyen Krisztus, és legyen egy erős hitünk, ahhoz viszont ennek a gonoszságnak meg kellett történnie.
Azt mondtad, hogy a tömeget kérdezte, és hogy ez mennyire nem volt fair.
Nekem az én szememben nem.
De. Jó, csak hogy szerinted abban a tömegben lehetett azt tudni, hogy ki kire szavaz?
Ez egyszerűen az a gyávassága volt, hogy adjon egy látszólagos formát ennek, vagy egy ilyen színpadi jelenetet kreált ebből, hogy akkor igen, ő aztán ezt megkérdezte, és
és azt kiabálták, hogy
igen, hogy és akkor tulajdonképpen itt a
érdekes.
Igen, itt a nép döntött. Ezt különösen gyáva húzásnak tartom, meg azt is, hogy utána megmondta, hogy ő mossa kezeit. Jó, hát nem is tudom, hogy mit mondhatott volna ezek után.
Meg is mosta, persze.
Igen, hát az akkori kultúrában ugye ennek szimbolikus jelentősége
volt. Hát, hogy
jól lássa
mindenki, hogy nem ő a felelős, és ráhúzta a felelősséget igazából.
Az emberekre.
Az emberekre, így van.
Mennyire egy nagy lelkű ember lehetett, szóval hát nagyon,
a legnagyobb baj az volt, hogy nem állt ki az igazság mellett. Nem volt igazságos ez az ítélet, amit ő belül valószínűleg érzett, hogy ez nem igazságos, meg megpróbálta így a kisebb kapukat megnyitogatni, de végül is nem volt messze, igen, tehát gyáva volt ahhoz, hogy kimondja, hogy már pedig ezt az embert én nem ítélem el, mert elítélte. Hát nem tudom, hogy volt-e már nektek ilyen, hogy az igazság érzetetek valami olyan életszituációban borzasztóan megszólalt, hogy hát ennek nem így kellene lenni, és esetleg mertél is cselekedni, vagy pedig visszahúzódtál a csigaházadba, mert azt gondoltad, hogy te nem avatkozhatsz be abba a szituációba, abba az élethelyzetbe, amiről azt gondoltad, hogy ez borzasztó igazságtalan.
Nyilván az embernek ilyen szituáció is vannak, nagyon-nagyon sok. Nekem is volt olyan, amikor láttam, hogy a másik ember neki megy a falnak, hallom, hogy rossz vélemények jönnek vissza, de nem szólok neki. És gyakorlatilag nem azért, mert rosszat akarok neki, hanem pont azért, mert alkalmatlan arra, hogy meghallgassa a negatív ítéletet. És nyilván nem akarom a barátságunkat feláldozni azért, mert látom a hibáit. Nyilván, ha elesne, segítenék neki felkelni, de nem szeretném én lenyomni a sárba. Szóval most a hétvégén is kaptam egy olyan üzenetet, hogy más is megfogalmazta, hogy ugyanazt látja tulajdonképpen, amit én, csak egy emberről, és nem szólunk. De a természetemből adódóan viszont, akik nem állnak olyan közel hozzám, azoknak viszont kurtán purcsán megmondom a véleményemet. Itt még egyszer a szeretet is nagyon-nagyon dominál, hogy a másik ember, hogy fel tudom mérni azt, hogy a másik embernek mivel teszek jót, azzal, hogy hallgatok, vagy azzal, hogy megmondom a frankót, és az arcába tolom azt, hogy mi is a véleményem, mert azzal nem biztos, hogy jót tennék. Vagy hogyha úgy gondolom, hogy jót tennék, akkor is utána nyilván a másik is gondolkodik rajta, és lehet, hogy pont az én barátságomat nem szeretné az ő életébe, és ilyenkor az ember bizony-bizony mérlegel.
Nyilván van egy rakat ilyen szituáció az ember életében, amit mondtál te is. Most én azon gondolkodtam közben, és ez el is vitte a gondolatmenetemet arról, amit akartam eredetileg, hogy mennyire gyáva dolog mondjuk elhallgatni a véleményt az embernek, akit mondjuk barátjának tekint, mert ugye te most pont egy olyan példát mondta az előbb, hogy nem akartod beáldozni a barátságot.
Igen,
és én ismerem ezt az érzést, tehát semmiféle ítéletet nem akarok ebből kihozni, csak hogy beindította a gondolatomat, hogy hányszor vagyunk vajon ilyen helyzetbe, és biztos-e, hogy nem jobb az, hogyha én hallgatok, mert akkor ki fogja megmondani neki? Vagy érted? Tehát ha így marad, akkor ki mondja meg, vagy ki
nyilván
tereli
azok,
a jó útra?
Én azt várnám, hogy most akkor ez egy emberről beszélek én, mert ez mostani múlt heti történet.
Értem.
Például az én életemben, hogy nagyon sokan nekem írták le a véleményüket, hogy majd én mondjam meg annak az egy embernek. Nekem is hasonló a véleményem, mint azoknak, akik rám írtak, vagy mondták, hogy mondjam meg a véleményemet, csak én ezt ilyen furcsának tartom, hogy azért, mert én állok hozzá a legközelebb ebből a körből, nyilván mindig arra haragszol meg, aki a véleményt, a negatív véleményt elmondja. És valóban gyávaság egy részről, de nem is biztos, hogy gyávaság, inkább észszerűség. Mert annyira nem gáz, amit csinál, és szerintem vannak olyan emberek, mondjuk az ő főnökei, akik erről az emberről, hiszen Hajni is tudja, hogy miről beszélek, erről az embernek el fogják mondani, hogyha nekik nem tetszik az, amit tesz. Nyilván egy férfinek is másképp mondhatja el egy nő a véleményét, és egy nőnek is másképp mondhatom el a véleményem. És azért itt tudni kell disztingválni szerintem, hogy mi az, amit ameddig elmehetek, és mikor van az a fék, amit ilyen satúfékként be kell húznom.
Így van, de hogyha olyan a helyzet, ami talán az ő életét nagy mértékben meghatározhatja, akkor venni kell a bátorságot, és hát valami virág nyelven, de mégis ugye segítség. Én ugye, ahogy hallgattalak benneteket, én nekem sokkal radikálisabb dolgok jutottak eszembe, tehát én, hogyha igazságtalanság ér, vagy látom, akkor én azért van, amikor egész rendesen idegen embernek is oda tudok szólni, csak ugye ez nyilván nem illik, meg mi közöm nekem hozzá, de egy dolog van, például, hogyha gyerekkel történik valami olyan negatív dolog, akkor én ezt nem tudom nézni.
Hát azt én se. Én a munkámból adódóan tudom, hogy az nem rossz taktika, ha segíteni akarsz a gyereken, hogyha veszekednek a szülők, és a gyereket hallod sírni, nyilván félelméből adódóan sír, és te megszólítod a szülőket, hogy ez nem kellene, mert akkor nem egymást kezdik el gincsolni, összezárnak, hanem van végre egy harmadikat, akit közösen utálhatnak, az te vagy, és amíg téged utálnak harmadikat, akinek tök mindegy, hogy utálnak vagy nem, addig béke van, és addig nem sír a gyerek. Szóval ez egy nem rossz taktika.
Igen, vagy ugye ráfigyelnek. Tehát, hogy igazából most tényleg ez a Pilátus személyéből azért nagyon sok, tehát nagyon messze eljutottunk.
A gyerekvédelmi.
Hát igen, végül is, meg a barátságig, és én tulajdonképpen a barátságról talán egy külön műsort kellene, vagy több külön műsort kellene készíteni, de igen, tehát ugye ahhoz, hogy én a barátom mellett, vagy az igazság mellett tudjak kiállni, akkor talán így mondom, ahhoz ugye bátorság is szükséges. És Pilátusnak nem volt elég bátorsága ahhoz, hogy, hogy ő ezt felmerje vállalni, hogy az igazság mellett kiálljon, és ezért is ítélte halálra Jézust. Ő az egyik személy, akiről szerettem volna, hogy beszélgessünk, aztán a következő alkalommal folytatjuk egy másik fontos személlyel.
Golgotának véráztatt a hegyén, csodálkozom Jézus szeretetén. Sokat beszél jóságról nekem, boldog vagyok keresztva tövében. Golgotának véráztatta hegyén, súlyos terhemmel járok kelekén. Ki vigasztal, ki ad reményt nekem, megtaláltam a keresztva tövében. Golgotának véráztatta hegyén, eltűnik a gond, vigasztal a remény. Levették vállamról a terhem, üdvöm itt csak a keresztva tövében. Nagyon drága a Golgota nekem, mert Jézusom vérét ontá értem. Jézust látva felújjong a lelkem, itt maradok keresztva tövében.
Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoró Zsuzsannával beszélgetett. Műsorunk a 2021. március 5-i adásunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Rövidesen mai műsorunk végéhez érünk. Akik az éjszakát is velünk töltik, azok óránként híreket és időjárás jelentést hallanak. Majd megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. 00:05 kezdődik a kultúrkör. Műsorunk elején a Miskolci Kulturális Központ márciusi programjait ismertetjük. Majd a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum Páholy nyitogató című előadás sorozatáról, valamint egy hamarosan nyíló kiállításról is beszélgetünk. Végül a 10 év után újra színpadra állított, felújított Bambi című musicalről kérdezzük az alkotókat. Egy órától újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05 kezdődik a Kerengő, a Magyar Katolikus Rádió műsora. Témánk a mesterséges intelligencia. Vendégünk Gulyás László, az ELTE informatikai kar mesterséges intelligencia tanszékének docense. 3:05 a Segíthetünk című műsorunkban beszámolunk arról, hogy pénteken reggel 9 órától ingyenes egészségnap várja a miskolciakat a Szent István téren. Majd kiderül, hogy a Pereckék Alapítvány a második 1000 nap címmel a gyermekek óvodai nevelésével foglalkozó konferenciát szervezett a Miskolci Egyetemen. 4 órától zenei összeállítás szól. Szent József a Boldogságos Szűz Mária jegyese főünnepén búcsúzunk kedves hallgatóinktól. Mindenható Istenünk, te Szent József hűséges gondviselésére bíztad megváltásunk kezdetének titkait. Ad kérünk, hogy egyházad az ő közben járó segítségével szüntelenül folytassa és teljesítse az üdvösség szent művét. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak: Berec Renáta, Birincsik Márton, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajkó Anita, Tikovics Ernő, Turi Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Vakon született ember szülei ezt válaszolták a zsidóknak: azt tudjuk, hogy a mi fiunk, és hogy vakon született, de hogy most miképpen lát, azt nem tudjuk, s azt sem tudjuk, ki adta vissza szemevilágát. Kérdezzétek meg tőle magától, megvan hozzá a kora, mondja el maga. Olvasom a János evangéliumban. Az a hivatása minden hívőnek, hogy a mai világban olyan legyen, mint egy ragyogó szikra, legyen a szeretet kisugárzó központja és kovász a tömeg számára. Mindenki azzá is lesz, oly mértékben, amennyire egyesült Istennel. Hited növekedhet, de nem úgy, hogy vég nélkül újabb ész okok után kutatsz, hogy elképzeld Isten jóságát, hatalmát és szeretetét, hogy megkíséreld érezni az Úr jelenlétét, hogy elhiteted magaddal, már elég erős a hited. Hited akkor fog növekedni, ha nem csak vallásos gyakorlatokban leszel a Krisztus követője, hanem napról napra, egész életedben, mindennapi életed tanúságtételével. Legyen gondod arra, hogy amit ajkod énekel, azt szívben hidd is, amit pedig szívben hiszel, azt bizonyítsd is tetteiddel. Uram, neked nincs kezed, a mi kezünk szükséges, hogy munkádat folytassa. Nincs lábad, a miénknek kell az embereket utadon vezetnie és kísérnie. Nincs ajkad, nekünk kell halálodról és feltámadásodról beszélnünk. Nincs más segítséged, mint a miénk, hogy az embereket megmentsd. Mi vagyunk Krisztusnak a szavainkba, tetteinkbe, életünkbe írt végső üzenete.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra.